Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy szerettél bennünket, és kifejezted abban, hogy a te fiadat adtad értünk. Köszönöm, Uram, hogy most ő által jöhetünk te hozzád, kegyelemért, irgalomért, Uram, hogy hajolj le hozzánk, elégíts meg a mi szomjas szívünket. Ha pedig nem szomjas a szívünk, Uram, adj szomjúságot belénk a te igéd után, a te veled való kapcsolat után. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma délután Máté evangéliumából fogunk igét olvasni. Máté evangélium a 7. részének 7. verseitől a 12. versig fogjuk Isten igét olvasni. Máté evangéliumából 7. rész 7. verstől 12. versig. Kérjetek és adatik néktek, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? És a halat kér, vajon kígyót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Úr Jézus, köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy olvashatjuk a te igédet. Kérlek, Uram, hogy a te lelked által elevenítsd meg a számunkra, Uram, hogy ne csak betű legyen, ne csak írás legyen az, hanem szívünk ígérő szó, Uram, mennyekből való, Uram, ami személyesen érinti a mi életünket, szívünk rejtett zugait, Uram, vágyainkat, gondolatainkat, érzéseinket, Uram, amely átformál bennünket. Amen. Nem tudom, tudják a testvérek, hogy ma van apák napja. Én nem tudtam, de a vezérfona, amikor készültem, és ki volt jelölve az ig, akkor felhívta a figyelmemet, hogy ma van apák napja. És meg kell, hogy valljam, hogy sokat gyötrődtem azon, hogy hát hogyan illeszem össze az apák napját, meg az imádkozásról szóló igét. Hát dilemmáztam, mert mindig az van bennem, testvérek, hogy minden egyes ige hirdetés egy rendkívüli alkalom arra, hogy Jézus királysága uralmat vegyen a mi szívünk felett, és nem mindegy, hogy mi hangzik el a szószékről, vagy egy bizonyságtételben, de még az sem mindegy, hogy melyik éneket énekeljük el a gyülekezetben, mert lehet, hogy éppen az az ének, lehet, hogy éppen az a bizonyságtétel, vagy bármilyen szolgálat lesz az, akit valakit a halálból életre támaszt. És úgy vívottam magamba, hogy hát most miről beszéljek? Az apaságról, vagy az imádkozásról? Aztán ahogy vívottam magamba, a Szentlélek úgy összekapcsolta bennem ezt a kettőt, és remélem, hogy a testvérekben is ez össze fog kapcsolódni, hogy mennyire összefügg a kettő. Az apaságot egy picit átformáltam magamra és magamban, és ezt a napot nem apák napjának, hanem atyák napjának neveztem el. Az atyaság egy kicsikét tágabb fogalom, mint az apaság azért, de sokkal szebb, sokkal tartalmasabb, sokkal mélyebb fogalom, mint az apaság szerintem. Ha csak a mi családunkra gondolok végig, akkor van egy Palitata nevezetű dédpapám, aki már nincs az élők sorában. Nincsen ő kimondva a családban, de ő az atya a mi családunkban. Ő az úgy tekintenek rá az én nagypapám is, meg a keresztszüleim is, meg mindenki, aki őtőle származik, hogy ő egy atya volt a családban. Nem mondták ezt ki, de mindig úgy van emlegetve. Amikor róla van szó, akkor mindig érezzük, hogy ott valaki volt. Olyan dolgot tett le az asztalra, ami generációknak példát adott, ami generációknak meghatározta az életét. Hát csak, hogy a testvére kicsit belelássanak, őt elhagyta az első felesége. Fogta magát és otthagyta. Újra kellett, hogy nősüljön, és egyedül kellett viselnie gondját a gyermekeinek, aztán mikor újra nősült, akkor lett még két gyermek, akit kitanítatott, orvosok, igazgatók lettek a gyermekei a családunkból, családunkban, és ő nagyon példaadó volt mindenki számára, ahogy forgolódott a családjában. Neki nagy virágkertészete volt, üvegháza, és voltak emberei, ilyen alkalmazottai sok. És mikor jött a TSZ-esítés, vagy államosítás, akkor nem akarta beadni a dolgait. És jöttek, amikor ő, mert Budapesten meghordta el a virágokat, meg mindenfelé, és mikor ő nem volt ott, kifigyelték, akkor jöttek az emberek, és akkor a nagymamát, vagyis a feleségét elkezdték zaklatni. és nagyon féltette a feleségét. Adott aranygyűrűt azoknak az embereknek, egy ideig ott hagyták őket, aztán csak jöttek. Végül csak neki is be kellett szolgáltatni mindent, de nagyon védte a feleségét. Aztán a másik dolog, ami nagyon fontos, nagyon védte az embereit, akik dolgoztatott. Volt, nem tudom, 10 embere talán, akik ott nála bedolgoztak napszámba, volt közöttük cigány, zsidó. És amikor jött a második világháború, mind a kettőt vitték el, a cigányt is, meg a zsidót is. Bújtatta őket, és amikor itt a családi legenda szerint itt a dohánygyárba gyűjtötték össze, akkor a zsidó embereket, hogy viszik el majd, először Budapestre, akkor hordott nekik oda ételt, életét kockáztatva. Aztán, amikor azt mondták, ha még egyszer jön, akkor maga is megy, akkor többet nem ment, mert otthon várt a 4 gyerek. Nagyon érdekes. És ahogy hozzáállt az élethez, ahogy viszonyult a családjához, az szerette a beosztottait, kiérdemelte, hogy időskorára egy atya lett belőle, olyan, akinek az életpéldája követésre méltó. Ez van az emberi gondolkozásunkban. De a Bibliában, a bibliai gondolkozásmódtól se idegen az atya fogalom. Hogyha az atya szót meghalljuk a Bibliában, vagy az atya szóról gondolkozunk a Bibliában, többféle vonatkozásból gondolkozhatunk rajta. Először is nagyon egyszerű, egy férfi előd. Olyan például a Jákob a 12 fiának atya volt. Nem csupán az apukája, atya. Valamilyen irányt adott az ő életüknek. Aztán kicsit tágabb körben nézve a Bibliában az atyafogalom nem csak közvetlen férfi elődöt jelentett, hanem akár időben, akár térben eltérő, felmenő férfi, akinek meghatározó volt a szerepe, akár szellemileg, akár életmódjában. Így például ugye az van megörökítve Mózesnek az első könyvében, hogy például Jábál a sátorlakóknak az atya volt. Egyfajta életmódnak a meghonosítója a Bibliában. Ábrahám szellemi atya lett mindazoknak, akik hitből kapják az örökséget, nem pedig cselekedetekből. Ugye a Római Levél 4. rész 11. versében nagyon jól ez le van írva. Jelent még tanácsadót is, jelent forrást is. Testvérek, a bibliai fogalomban az atyának súlya van. Aki atya, annak a szava, annak a mondandója, kiállása súlyos. Arra odafigyelnek. Amikor megszólal egy ilyen atya ember, vagy az ő szavait olvassuk, akkor elhallgatnak az emberek, és odafigyelnek, és azt mondják, na erre érdemes odafigyelni. Az a kérdés vetődött fel bennem, testvérek, hogy hogyan lehetünk mi atyák, lelki atyák. Mert én szerintem Isten valami olyasmi utat tervezett el valamennyiünkkel, hogy lelki atyákká váljunk valamilyen szinten. Lelki atyáknak kell, hogy legyen. Miért mondom ezt? Azért, mert a mi gondolkozásunknak, a mi életmódunknak hosszú távra kell, hogy kihasson. Akár generációkra. Ha csak az én életemet nézem, én azt lehet mondani, hogy 18 éves koromig a világban éltem, mint hitetlen, mint Istent nem ismerő. Ha az Úr segít, az én gondolkozásom, meg az én hitem, az meg fogja változtatni az utánam következő nemzedékek sorsát, akik majd a fiaim, vagy fiaim fiainak lesznek. De testvérek, hogyha bárki baptista gyülekezetben születik, bárki baptista gyülekezetben nő föl, vagy bármilyen hívő közösségben, az is válhat ugyanúgy atyává. Hogyan? Úgy, hogy az ő életmódja, a Krisztushoz való odaszorított magatartása tántoríthatatlanul ott van Krisztus mellett, meghatározza az utána következő nemzedékeknek is a gondolkozását. Mert majd vissza lehet emlékezni, hogy csinálta ő? Hogy csinálta akkor az apám, a nagyapám? Nem szoktunk erre nagyon visszagondolni, de mégis ez benne van a gondolkozásunkban. Valamikor ki is mondjuk ezeket a dolgokat, valamikor kimondatlanul, de ott van a fejünkben, hogy csinálta ő. Az a kérdés, testvérek, hogy milyen atyák leszünk mi? Olyan atyák, akik jó példát fektetünk le az utánunk következő nemzedékeknek, generációknak, vagy egy olyan, akire azt mondják, hogy hát így nem kellene csinálni. Vagy esetleg, ne történjen meg ez, követnek minket a rosszban, mert így is lehetünk atyák. Nem szabad. Hogyan lehetünk tehát atyák? Felmerült bennem ez a kérdés. Ugye hát a Bibliában, János első levelében megkülönböztet 3 életkort, szellemi életkort a Szentírást. Van a gyermekkor, van az ifjúkor, és van az atyakor, másút érett férfiúság. Mi a jellemző ezekre? Hát a gyermekkorra először is az atyához vezető úton nem lehet ezeket kikerülni. Nem lehet valaki úgy atya, hogy ne legyen gyermek. Vagy nem válhat valaki úgy atyává, hitben atyává, hogy ne lenne gyermek, és aztán ifjú. Képtelenség. Ez egyszerűen úgy képtelenség, hogy én nem lehetek anélkül nagypapa, hogy először ne lennék gyermek, ifjú, apuka, és majd aztán leszek nagypapa. Ez így van szellemi értelemben is. Nem lehet átugorni fokokat. Attól, hogy telnek az életkoraink, nem leszünk gyermekből hirtelen atyává. Az életkor nem garancia arra, hogy atyává válunk. Mi a gyermekkornak a jellemzője? A ti bűneitek megbocsátattak az ő nevéért. Így írja János apostol. A ti bűneitek. A gyermekkor jellemzője egyrészt az, hogy megszületik valaki az életre. Feltámad a lelki halálba, így kezdődik minden, és kívánja a tejnek italát. Ugye? Az ígét, a tejnek italát. Ha valaki, ez az első lépés, kívánni kell a tejnek italát, vagyis az íge után szomjazni kell. Testvérek, meg kell kérdezzük magunktól, hogy volt-e olyan szakasz az életünkben, amikor kívántuk a tejnek italát, az igét, mindennél jobban. Azzal kezdődött a gyermekkorunk. Aztán a gyermekkornak a legfőbb jellemző az, hogy harcolunk a bűn ellen, a bűnünk ellen. Azok a bűnünk ellen, amik ott vannak bennünk, de egy pillanat alatt a megtérésünk pillanatában talán nem tudtunk mindentől megszabadulni, és Isten, ahogy formál át bennünket az igéi által, jönnek a felszínre, jönnek fel, hogy ilyenek vagyunk mi, olyanok vagyunk mi, és szépen ezeket hozza elénk, és harcolunk vele, hogy ezek ne legyenek a mi életünkben. A gyermekkornak van egy veszélye is, testvérek, mégpedig az, hogy nincsen még meggyökerezve, és elsodorhatja a gyermekeket a tanításnak ilyen-olyan szele. Eltántoríthatja a friss hívőket a gyülekezetből. Mert ez ezt mondja, itt ilyen élmény van, ott olyan élmény van, ott azt tanítják, itt ezt tanítják. Nem. Nem szabad. Ez egy gyermekkori betegség. Ezen át kell, hogy essen, mint a rózsahimlőn, bárányhimlőn az ember, hogy ezeken túljusson. És aztán irány az ifjúkor. Az ifjúkornak már egészen más a jellemzője, nem dominál benne a bűn elleni harc, mint a gyerekkorban, ugyanúgy megmarad, a bűn elleni harc az élet végéig kitart. Az ifjúkorban a hitért való harc dominál, a hitért. Az ifjúkor gyakran úgy kezdődik, testvérek, hogy hatalmas bukások vannak az ember életében. Hatalmas koppanások és hatalmas megaláztatások. Az ember egy pillanat alatt esik a saját szemében. Miért? Azért, mert Isten elengedi a biciklinket. Engem úgy tanítottak biciklizni, a seprűnyélen loholtak utánam, ugye? És mikor estem nagyot, amikor elengedte a nagypapa vagy apuka a seprűnyelet. Amíg ott tartotta a seprűnyelet, én tudok biciklizni, eddig tart a gyerekkor, még tartja az úr a seprűnyelet. Egyszer el fogja engedni. Akkor esnek. És miért? Miért vannak akkor az esések? Miért engedi meg ezt az úr? Azért, hogy megtanuljuk, hogy minden kegyelem. Azért, hogy megtanuljuk, hogy minden kegyelem. Ha nem tanulnánk meg, testvérek, nem esnénk, nem csalódnánk végletesen magunkban, nem ábrándulnánk ki végletesen magunkban, hogy milyen emberek vagyunk mi, soha nem tudna Isten bennünket felhasználni a munkájában. Isten nem tud olyan embereket használni, akik azt hiszik, hogy ők meg tudják csinálni. Ők alkalmasok kiváltképpen erre a feladatra. Muszáj, hogy csalódjon az ember magába. És testvérek, Én, ha jól sejtem, beazonosítom magam, én ebbe az ifjúkorba vagyok most szellemileg, remélem egyszer eljutok az atyakorba. Én még ehhez azt is hozzáteszem, hogy úgy csalódik magában, hogy meg is szégyenül. De nem csak maga előtt, hanem mások előtt is. És ez nagyon jót tesz az embernek. Nagyon jót tesz az embernek, mikor az ember megszégyenül. És nem csak saját maga látja meg, hogy ilyen vagyok, hanem más is meglátja, hogy olyan. Mert onnantól kezdve ez segít neki, hogy a képmutatásnak a vaskos, kemény állarca lehújjon róla. Nem tudja mutatni, hogy én ilyen hívő vagyok, én olyan hívő vagyok. Testvérek, ilyen vagyok, látjátok, és küzdök ellene. Ez az ifjúkornak a jellemzője. A veszélye az ifjúkornak az, hogy valaki azt mondja, hogy én nem bírom ezt a harcot. Feladja. És az ifjúkorban is hajlamosak az emberek arra, hogy elmeneküljenek mindenféle hamis vallásos dolgokban, ahol élményt kívánnak, hirtelen szabadulást, minden a mennyekben van, minden csoda szép. És nem akarják végigjárni a hitnek-e nemes harcát. És aki mindezt végigharcolta, mindezeken a próbákon átmegy, abból lesznek az atyák. Az atyák a megpróbált ifjakból lesznek. És testvérek, az atyaság az egy olyan dolog, amit, amit nem lehet megkaparintani magának az embernek. Nem lehet annyit tanulni, hogy valaki hívő. Hívő életben szellemileg atya legyen. Nem lehet annyit tanulni. És nem lehet annyit szolgálni se, hogy valaki hívő életben atya legyen. Nem lehet semmit tenni érte az a kegyelem, hogy az ember hívő életben atya legyen egyetlen egy dolgot. Engedelmeskedni Istennek. Egyetlen egy dolog. Ha az ember ezen a picin hű, lehet belőle atya. De nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És akkor is Isten adja. Nagyon érdekes, testvérek, mert az iskolában, ahol tanultunk, ott nem atyaságról beszéltek nekünk, hanem tekintélyről. És hasonló ez a tekintély, atyaság egy kicsit ilyen rokon fogalom, és azt tanította nekünk egy tanár, nagyon nagy bölcsesség volt benne szerintem, és ezt nekünk is meg kell jegyeznünk. A tekintély akkor közeledik hozzánk, mikor észre sem vesszük, és akkor távolodik el, amikor hajszoljuk. Milyen érdekes! Isten úgy adja a tekintélyt, úgy adja, hogy atyává leszünk, hogy észre se vesszük. Hogy miért nem vesszük észre? Mert nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy valakik legyünk, hogy nagyok akarunk lenni, hogy Isten népe között bárki akarok lenni, hanem azzal vagyok elfoglalva, hogy Isten mondott nekem valamit, és azt megteszem engedelmes, alázatos szívvel. És hogyha ebben hű vagyok, Isten azzá tesz. De az előttem is csodálatos, hogy hogyan. De ha valaki hajszolja, attól elillan. És nevetségessé válik, sajnos. Én azt mondom, hogy akit Isten méltat majd arra, és végigvezet ezen az úton, sokszor lesz nevetséges maga előtt is, de kegyelemből mehet tovább. Testvérek, hogyan jön a lelki atyaság? Hogyan jön a lelki atyaság az imádkozáshoz? Még mielőtt erre rátérek, azt még megjegyezném, hogy azért is mertem az atyaságról beszélni, mert nálam az atyaság fogalomkörében nem csak a férfiak vannak benne, hanem mindazok a érett nőtestvérek, akik felvállalják azt, amit Pál apostol írt Titusnak, hogy tanítsák az ifjú asszonyokat. Tanítsák az ifjú asszonyokat. Nem a férfiaknak dirigáljanak. Ne osszák az észt, hogy így, meg amúgy kell. Alázatosan, csendben segítsenek azoknak, akik még nem ott tartanak, ahol ők. Hogy szeressék a férjüket, és hogy szeressék a gyermekeiket. Ezt mondja az ige. Erre kell, hogy tanítsanak. A kérdés az, testvérek, férfiakra is vonatkozik ez, és nőkre is. Hogyan válik valaki ilyenné? Hogyan válik valaki nő létére atyává? Olyan anyukává, aki nem testileg az anyukám, de mégis lelkileg merem azt mondani neki, hogy édesanyám, mert segítesz nekem. És egy férfi testvérnek is lehet női atya bizonyos tekintetben. De férfiaknak kell alapvetően atyáknak lenni. Gyülekezetben is, és otthon a családi körben is. Hogyan lehet valaki ilyen? Összefoglalni nagyon nehéz lenne ezt, és nagyon szerteágazó. Én mégis két dolgot szeretnék kiemelni, ami két alapvető, meghatározó dolog, és ami az imádságra vezethető vissza. Én azt mondtam, úgy arra jutottam a lélek által, hogy a lelki atyaságnak a feltétele az, hogy tud kérni, és lehet tőle kérni. Tud kérni, és lehet tőle kérni. Ez nagyon egyszerűnek tűnik. És amikor én ezeken gondolkoztam, ezeken a dolgokon, akkor azt láttam, hogy nem is olyan egyszerű. Nem is olyan egyszerű ez. Főleg, ha telnek az évek, akkor nem is olyan egyszerű kérni, és mindig olyannak lenni, akitől lehet kérni. Miért mondom ezt, testvérek? Amikor azt mondja itt a Szentírás, kérjetek és adatik néktek, kezdem itt az elején, akkor az nem azt jelenti, hogy csak úgy kéregetek Istentől valamit, mert éppen arra van gondom, hogy hát most éppen ez jó lenne nekem. Nem csak az, hát most erre úgy gondoltam, ez jó lenne nekem, és ez megtetszett ez a dolog. Nem, ez nem kérés. A kérés ott kezdődik, testvérek, mikor nélkülözhetetlenül, menthetetlenül rá vagyok szorulva valamire. Mikor átérem azt, hogy koldus vagyok. Nincs más esélyem, senkiben nincs reménységem, csak Jézusban. Testvérek, a kérés az valahol ott kezdődik, mint mikor Bartimeus ült az úton, és arra ment a názáreti Jézus, és azt mondta, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Itt kezdődik a kérés. Miért? Mert Bartimeus ott ült valahol az úton a porba feküdt, ki tudja hány éve? Ki tudja hány éve ott volt? És Jézus volt neki az egyedüli esélye, hogy megváltozzon az élete. Egyetlen egy esélye volt, egyetlen egy pillanat volt az életében, mikor az életében fordulat állhat be. Érezzék bele, testvérek, magukat Bartimeusnak a helyébe. Én egy kicsit úgy belegondoltam, hogy nekem mióta eszemet tudom, vannak terveim, vannak céljaim, vannak álmaim, amiket szeretnék megvalósítani, amik jó lenne elérni, ami felé lehet küzdeni. Ez megvan ifjúkorban, felnőttkorban és időskorban is. Különböző irányultságban, de mindig megvan. És testvérek, gondolják meg Bartimeusnak a helyzetébe. Neki nem lehettek ilyen álmai, nem lehettek céljai. Képtelenség volt neki kikerülni a porból. Képtelenség, hogy egy vak embert valaki látóvá tegyen. Vakon nem tud dolgozni. Vakon nem tudott megnősülni, semmit nem tudott csinálni, nem volt semmije, nem volt senkije, ott volt egymagában a porba. És az a sors várt rá, az volt az élet kilátása, hogy itt leszek a halálom napjáig, aztán valaki eltemet, de hogy ki? Még azt se tudom. Egyetlen egy pillanat, egyetlen egy pont volt az életébe, testvérek, amikor minden megváltozhatod, az idő volt, mikor Jézus elment mellette. Az az egyetlen egy pont. Se előtte, se utána. Csak amikor Jézus volt ott mellette. És tudta Bartimeus, hogy neki ebből az életből nincs menekvés, ebből a kilátástalanságból semmiből nincs menekvés, csak ha Jézust akkor eléri. Ha azt a találkozást elszalasztja, marad minden úgy, ahogy eddig volt. Tudjátok, testvérek, ezért tudott Bartimeus úgy kérni, kiabálni, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És hiába csitítgatták ott az emberek, nem foglalkozott vele. Tudják, hogy neki ez a pillanat az életében. Ezért a pillanatban kellett, hogy ott legyen a helyén, ez az egy pillanat van az életében, amikor minden megváltozhat. Ez az egy pillanat. Ha elszalasztja a pillanatot, vége, minden marad úgy, ahogy eddig volt. Tudsz-e így kérni, mikor Jézus Krisztus keres téged? Tudsz-e így kérni Jézus Krisztustól? Fel tudod-e fogni azt, hogy mikor Jézus ott van a közeledben egy ige hirdetésben, egy bibliaolvasásban, egy testvéri beszélgetésben? Fel tudod-e fogni azt a lehetőséget, hogy az lehet, hogy az egyetlen pillanat az életben, hogy életedben, hogy minden megváltozzon? Nem csak a te életedben, a családod életében, vagy a gyülekezetünk életében. Lehet, hogy nem lesz több. Jézus erre eljár. Eljár Jézus. Tudsz-e kérni, mint koldus? Tudsz-e kérni úgy, mint nyomorult, mint akinek semmilyen nincs, és egyetlen esélye Jézus? Ha tudsz, akkor azt lehet mondani, hogy te kértél igazán. Testvérek, azért is emelem ki annyira a kérést, mert sokszor úgy szoktunk róla beszélni, hogy kérni azt nagyon jól tudunk, csak hálát adni nem tudunk, közben járni nem tudunk, dicsőíteni nem tudunk, de kérés az nagyon jól megy nekünk. Én azt mondom, testvérek, a kérés sem megy olyan nagyon jól nekünk. Nem megy olyan jól nekünk. Tudjuk mondani az igényeinket az Úrnak. El tudjuk mondani. De úgy, amikor érezzük a velünkig hatolóan, hogy mennyire szükségünk van Jézusra, úgy nagyon-nagyon nem tudunk kérni. Olé Halesbinek van egy könyve az imádságról, alapmű. Valahol az első mondatok között úgy kezdődik, hogy az imádság ott kezdődik, mikor az ember átérzi a tehetetlenségét. Mikor tehetetlen az ember. Ott kezdődik egyáltalán az imádság. Aztán nézzük tovább, testvérek. A kérésnek egy következő fajtája. Keressetek és találtok. Testvérek, a keresés az nem azt jelenti, hogy keresgélünk és találunk. A keresés az azt jelenti, hogy úgy keresünk, mint az az asszony, akinek elgurult a drachmája, és megkereste, kiseperte a házát mindenért, hogy megtalálja, mert az a drachma az jelentette a heti élelmet. Ha nem eszik, ha nem találja meg, nem fog enni. Nem úgy van, hogy elgurult 10 forint, 100 forint, hát nem baj, majd a meszelésnél meg lesz, vagy a nagy takarításnál, amikor elhúzzuk a bútorokat. Nem úgy volt. Az úgy volt, testvérek, hogy ha azt nem találja meg, ott vége neki mindennek. Kérdezem, testvérek, ez is a kérés fajtája. Keresitek-e így Istennek az országát és igazságát, mintha az életetek múlna rajta? Mert ezt jelenti keresni. Úgy keresem, mintha az életem múlna rajta. Mindenemet oda teszem azért, hogy találkozzak veled, Uram, és hogy megtaláljam az Isten országát. A következő. Zörgessetek és megnyittatik néktek. A zörgetés, ez nem úgy jelenti, hogy ott vagyok az édességbolt ajtarában, ha be van zárva, akkor nem eszek aznap csokoládét, ha nyitva van, akkor meg eszek csokit éppen. A zörgetés az testvérek olyan, mint mikor az Ószövetségi időkben voltak menedékvárosok, és aki abban a menedékvárosba bemenekült, egy gyilkos, azt ott nem ölhették meg. Ott nem ölhették meg. Voltak olyan emberek, akik ma úgy neveznék, hogy üzemi balesetben megölte a társát. Elszakadt a kötél, ráesett mondjuk a tégla, vagy ki tudja. És azt meg lehetett, el lehetett kapni, és vissza lehetett adni, szemet szemért, fogat fogért. De ha bemenekült egy menedékvárosba, akkor ott nem nyúlhattak hozzá. És testvérek, mikor zörgettek Isten országának az ajtaján, úgy kell zörgetnetek, hogy ott bent életetek van, de ha kinmaradtok, meghaltok. Engedjetek be, mert itt van nyakamon az én ellenségem, és az életemet kívánja. Így kell zörgetni. Ezt jelenti zörgetni. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Koldusként. Hogyan kell még kérni, testvérek? Alázatosan. Az alázatból fakadó kérés az igazi kérés. Olvassátok el most itt a 7. rész, 6. vers. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeitek, ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. Amikor én olvasom ezeket az igéket, általában azt szokott eszembe jutni, hogy olyan embereknek ne szóljak én Isten országáról, meg ne tárjam ki a szívemet, aki vele vissza fog élni. Aki majd elmondja valami ferde módon, ferde történettel, amit én mondtam neki. És nem is úgy mondtam. Nem abban a szövegkörnyezetben, stb. Az ilyeneknek ne álljak vele szóba. Ne dobjam a disznók elé az én gyöngyömet. Azért, mert megszaggatnak és megtapodják azt. Ez egy jó magyarázat, azt gondolom, ennek az igének. De testvérek, abba gondoljatok bele, hogy Isten az ő gyöngyeit és a szentet ideadta nekünk. És mi vagyunk a disznók, és mi vagyunk az ebek. Abba is gondoljatok bele. És mi vagyunk azok, akik Isten gyöngyeit tapossuk? Mi vagyunk azok, akik a szentet megszaggattuk? Ezek mind mi vagyunk. És aki egyszer átérzi ezt, hogy én vagyok a szent, én vagyok az eb, én vagyok a disznó, aki állandóan Isten ajándékait tapodom, azzal, hogy nem fogadok szét szót, azzal, hogy mindig rosszalkodok, engedetlenkedek, és azt gondolom, hogy jobban tudom Istennél, eb vagyok, és disznó. És mégis Isten pocsékolja rám az ő gyöngyeit, a szeretetét. És mégis adta nekem a szentet, a kincsét, aki az én bűneimért lett szétszaggatva. Ha így valaki ezt átérzi, testvérek, az tud alázattal imádkozni. Az leborultan meg se tud szólalni. A következő, mi a kérésnek még a feltétele? Jézus által a Szentlélek segítségével. Jézusra hivatkozni. Ez alapvető dolog, hogy Jézusért hallgattatnak meg a mi imádságaink, ugye? Szoktuk mondani, az Úr Jézus nevében kérlek, atyám. Hányszor mondjuk a szánkkal, és hányszor gondolunk egészen mást a szívünkbe. Az Úr Jézus nevében, atyám, kérem ezt tőled, de azért tekints arra, hogy mindig ott vagyok az imaházban, mennyit szolgáltam neked, mennyi időt töltöttem készüléssel, mennyit szenvedtem a te nevedért, és sorolhatnám a sok érdemet. Ezekért meghallgat bennünket Isten? Nem. Mert minden mi igazságunk, amit fel tudunk sorolni, olyan, mint a szennyes ruha. Nem ér semmit. Azért, hogy Isten meghallgat minket, az egyedül Jézus Krisztus. Senki más. Én bármit tehetek, bárhogy élhetek, bármilyen makulátlan lehet az életem kívülről, belülről, Isten csak Jézusért hallgat meg engem, hogy kérek. A következő, testvérek, azt, hogy tudatában kell lenni aznak a kiváltságának, hogy mi kérhetünk Istennek. Nem mindenki tudja, hogy kérhet Istentől. Nem mindenki tudja, hogy hogyan kell kérni Istentől Jézus nevében, ugye? Nem mindenki tudja, hogy mikor lehet kérni Istentől. Nem mindenki tudja, hogy mennyit lehet kérni Istentől. Ugye sok mindennek vannak az a vége, hogy sokat, bármennyit. Nem tudják az emberek, de mi tudjuk. És mi, aki tudjunk, nem véletlenül tudjuk. Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Eszter volt, amire Márdokeus figyelmeztette. És ki tudja, talán nem a mostani időért jutottál királyságra. Ezt az igét, ezt mindig fel kéne olvasni a hívőknek minden hónapban. Ki tudja, nem a mostani időért, amikor beteg a szomszédod, amikor beteg a testvéred, amikor ezek a bajok vesznek körül, ki tudja, talán nem ezért vagy te hívő, nem ezért választott ki téged Isten, hogy segíts, hogy könyörögjél, hogy járjál közben érte, mert te tudod, hogy lehet közben járni, mert tudod, hogy nem a plafonig jut el az imádság, mert tudod, hogy van egy szerető atya, aki meghallgat téged, ki tudja, nem ezért az időért. És mit mondott Márdokeus? Ha te nem fogsz segíteni, akkor Isten majd küld máshonnan szabadulást. Isten majd támaszt máshonnan fiakat, ha nem töltöd be ezt a küldetésedet. Hogyan kell még kérni? Várakozva, hittel. Aki kérje hittel, semmit se kételkedve, ne vélje az olyan ember, hogy kap bármit az úrtól. Hittel, ha pedig nincs hited. Mit kell mondani? Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Akarok, Uram, hitni, de nem tudok, segíts rajtam. Lehet kiáltani. És várakozva, testvérek, várakozva. Amikor várakozik az ember Isten válaszára, az nyomorúságos hely sokszor. A lelki értelemben nyomorúságos hely. Azt lehet mondani, a társválasztás tekintetében, mikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, az én életemben 15 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, úgy kell kezdenem a bizonyságtétel, ifjúságom vétkeimre ne tekints, Uram. Így kezdődött az egész história az én társválasztásom. Aztán volt 10 év, amikor várakoztam társra. 10 év, testvérek. Valamikor azt mondtam, hiszem, Uram, hogy adsz nekem. Máskor nem voltam a padlókig. És nem volt engem ember, aki felemelje, hogy te nekem soha nem lesz társam. Én már lemondtam soha mindent magamról. 10 évig kellett várnom, testvérek. 10 évig könyörögtünk. Nem egyedül, testvérekkel. És aztán az Úr kirendelt mellém hára az Úrnak. És akkor már benne is volt a következő, hogy hogyan lehet még kérni. Ketten vagy hárman egy akarattal. Nagyon nagy ereje van az ilyen könyörgésnek. Ketten vagy hárman, amikor egy akarattal egy témában összejövünk. Bármilyen témában lehet kérni. Aztán hogy kell még kérni? Kitartóan. Én az én engem szeretőket szeretem. És akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Kitartóan kérni. Sokszor Isten nem azonnal válaszol, mert kíváncsi rá, hogy vajon ezt tényleg akarom, vagy pedig most csak egy pillanatnyi fellángolás. Régen a hívőket század elején, a baptizmusban, múlt század elején sokszor vannak ilyen történetek, hogy mikor be akart valaki merítkezni, azt mondják, hát most nem akarunk, most mi lenne, ha nem merítenénk be téged, de jövőre visszajönnél? És akkor mondták a jelöltek a bemerítkezésre, én 10 évig is várok rá, akkor bemerítünk most. Csak kíváncsiak voltak rá, hogy mekkora az elhatározása. Tudták, hogy ő az Úré. Nagyon tisztában voltak vele, hogy szeretik az Urat. Kicsit letesztelték az atyafiak a jelöltet, hogy tényleg akarja követni az Úr Jézust? Elszánt a szívébe? Kitartóak vagyunk a kérésben. És az utolsó, amit így szeretnék mondani, testvérek, az az, hogy nyitottnak kell lenni Istennek. Nyitottnak kell lenni Isten felé. Uram, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg a te, hanem a tiéd. Ne úgy legyen, ahogy én akarom. Ne akkor legyen, amikor én akarom. Ne azt add, amit én akarok. Ne úgy add, ahogy én akarom, ahogy te, Uram. De látod, én így kérem, most így tudom kérni. Testvérek, ezt jelenti a Biblia szerinti kérés. Nem olyan könnyű kérni. Nem olyan könnyű olyan lelki állapotba kerülni, eljutni oda, hogy az ember tudjon kérni igazán így Istentől. Folyamatosan. És testvérek, azt kell mondanom, hogy mégis a kérés az lelki atyasághoz vezető út része. Miért? Azért, testvérek, mert az évek telnek, és az ember csalódni fog magába. És mikor az ember követel bűnöket, akkor fel fog berülni benne a kérdés, még most is meghallgat engem Isten? Így is mehetek hozzá? Ezen túl kell menni, és az a válasz, igen, így kell menni hozzá. Éppen most menjél hozzá, mert most vagy a legnyomorultabb. Mert most azt gondolja, és azt gondolod, hogy most nem vagy méltó rá, tényleg nem vagy méltó rá. És a sátán, a te lelked, ellensége még be is beszéli neked, na így aztán biztos, hogy nem fog Isten meghallgatni. Hogyha töredelmes a szíved, testvérek, és elestél, elbuktál, akkor kiáltani kell, ne örüljén ellenségem, mert elesek, fölkelek. És lehet menni oda a mennyei atyához, és lehet kérni tőle. És az ember magában rengeteget fog csalódni. Aztán át kell, hogy menjen a mi imádságunk azon, hogy Isten nem hallgatott meg. Hányszor kértem tőle, és nem hallgatott meg? a meg nem hallgatott imádságoknak a dilemmáján is át kell menni. És ki tudja, hogy Isten miért nem hallgatott meg? Meghallgatott, csak nem úgy teljesítette, ahogy akartam. Vagy még nem teljesítette. Nincsen olyan szívből jövő töredelmes imádság, ami Istennek az arany kelyhében ne lenne összegyűjtve. Nincsen. Minden számon tart, minden szavunkat, nem csak a hajunk szálát. És testvérek, akkor is kell tudni kérni, és akkor is végig kell maradni, megmaradni Isten iránti bizalomba, alázatban és hűségben, mikor az emberekben csalódtunk. Mikor az emberekben csalódtuk, mikor azt tapasztaltuk, hogy jót tettem és rosszat tettek. Mikor láttuk, hogy visszaéltek, irigykedtek, féltékenykedtek, stb. Lehet sorolni a rengeteg dolgot. Akkor is kell tudni kérni. És ez már a második része, nem csak kérni, kérhetőnek lenni. Olyan, akitől lehet kérni. Ki az, akitől lehet kérni? Az, aki nem mindig maga körül forog. Aki nem csak a maga bajával van elfoglalva. Nekem van a legtöbb munkám, nekem van a legtöbb gondom a családdal, nekem. Nem veszi észre a környezetét. Azok ugyanolyan teher alatt roskadoznak. A Szentírás is ezt mondja, a ti atyátok fiain ugyanazok a szenvedések telnek be. Testvérek, itt vagyunk ebbe az imaházba. Megmerem kockáztatni, hogy az erőnkhöz képes hasonló terhet viselünk. Valamennyien. Kinek kevesebb az ereje, azt Úr annyira terheli. Kinek több az ereje, az Úr annyira terheli. De ne gondolja senki azt magára, hogy én viszem a legtöbb terhet. Én nekem aztán mindenkinek a ügyét baját. Nem. Isten annyit ad, hogyha engedelmesen követjük a szavát, amennyit bírunk, és egyenletesen terhel bennünket. Testvérek, ki az, akitől lehet kérni? Egyrészt, aki nem csak magára néz, hanem tud Krisztusra nézni, az meglátja másnak a baját is. Az, akit Isten felszabadított a bűn rabsága alól, a világ rabsága alól, a kívánságok rabsága alól, az élet gondja alól. Ezektől testvérek lehet kérni, ezek kérhető emberek lesznek. És azok az emberek, akik kérő emberek maradnak, mindig alázatban, mint egy gyermek, akik hosszú éveken keresztül úgy tudnak kérni, hogy itt előbb próbáltam felvázolni, és olyan emberek lesznek, akikhez lehet bizalommal odafordulni, mert meghallják a kérést, mert van érzékük arra, hogy meglássák a más baját, azokból válhatnak lelki atyák. Gondolhatná valaki, hogy miért olyan fontos, hogy valaki lelki atya legyen? Hát miért olyan fontos az? Hát ez csak hatalomról szól meg, hogy ki a nagyobb, meg ez. Nem erről szól, testvérek. Nem erről szól. Azért nagyon fontos, hogy legyenek a gyülekezetünkben lelki atyák és lelki anyák, mert ők képezik a gyülekezetnek az oszlopait, a tartó pilléreit. És testvérek, ott, ahol erős emberek vannak a hitben, erős atyafiak, ezek lehetnek testileg nagyon gyöngék, lehetnek egy beteges emberek, lehetnek idős emberek, lehetnek olyanok, akiknek mindenféle nyavajájuk van, meg mindenféle problémájuk, de a szívükben olyan erősek, mint a kőszikla. Miért erősek? Mert Krisztus markolják Krisztus keresztjét két kézzel. És Krisztus keresztje teszi őket erőssé. És szükségünk van ilyenre, hogy a gyülekezetünk erős legyen. Miért? Azért, testvérek, mert a gyülekezetünkben megtalálhatók atyák, ifjak és gyermekek. És ha nincsenek atyák, nem lesznek olyan emberek, akik mindezekben kitartóak, akikre lehet építeni, kik fognak kihullani? Az ifjak és a gyermekek. Nem lesz kiben kapaszkodni. Nem lesz kire építeni. Nem lesz kiktől tanácsot kérni. Nem lesz kiknek a példáját követni. Testvérek, azokban a gyülekezetekben, ahol le van szab, ahol tudják az ifjak, tudják a fiatalabbak, hogy már pedig így követjük Istent. Így ennyire oda szorítjuk magunkat Krisztushoz, megalkuvás nélkül. Nem legyítünk dolgokra, nem így csinálunk dolgokra, ott a fiatalok is másképp fognak élni. Sokkal nehezebb lesz őket kiragadni. Nehezebben fogja a világ kiragadni őket innen. Testvérek, még egy gondolatot szeretnék így elmondani, olvastam egy kis történetet, ami szintén nagyon fontos így apák napján, atyák napján, hogy megjegyezzünk. Volt egy király, aki készített egy utat. És mielőtt még átadta volna az utat, adott egy meghívókat, hogy kipróbálhatják mindenféle emberek az utat, járjanak rajta. És aki jól megjárja az utat, az majd a végén kap egy láda kis kincset. És nekiindultak az emberek, volt, aki futócipőbe ment, volt, aki hintóval ment, fényes ruhába, de sok-sok ember nekiindult az útnak. És mentek végig az úton, és szépen sorba célba értek. És ahogy célba értek, mindenki mondja, hogy nagyon jó az út, király, nagyon jó az út, de van egy hely, ahol tele van kővel. Tele van, szinte alig lehet járni, tönkre megy a kocsink, tönkre megy a cipőnk, minden tönkre megy. És amikor így mesélik ezt a királynak, akkor befut egy ember koroszosan, porosan és piszkosan, és kezébe tartja a kincset, a láda kincset. Király uram, meghoztam a kincset, akit éppen illet. Azt mondja, téged illet. Hát miért? Miért? Hát én nem csináltam semmit érte. De te voltál az, mert az a kincs csak úgy kerülhetett hozzád, hogy te fogtad azokat a köveket, fogtad azokat a szemeteket, és mind lehánytad az útról, hogy az az út járható legyen. Testvérek, valahogy ezt szemlélteti számomra egyik legjobb módon, hogy kik azok, akik a lelki atyák, akik olyan utat hagynak maguk után, ami megkönnyíti a következő generációnak, hogy járjon a Krisztus útján. Nem megnehezíti, nem akadályt gördít rá, nem úgy hagyja, hogy na majd kezdjetek vele, amit akartok. Aki megkönnyíti, aki leszedi azokat a kavicsokat, göröngyöket, szemeteket, az ilyenek lesznek a lelki atyák. Testvérek, kívánom azt, hogy legyünk kitartóak az imádkozásban. Legyünk kitartóak abban, hogy kérjünk Istentől, tanuljunk meg jó kérni, és végig maradjunk meg a kérésben, kéréseink legyenek egyre inkább Isten szerint valók, a Biblia szerint valók. Mindenféle nehézség által. Legyünk olyan emberek, akiktől lehet kérni. Legyünk olyan emberek, akik meglátják a más szükségét, akiktől lehet kérni. És váljunk lelki atyákká. Legyen olyan az életünk, ami követhető, mint Pál apostol. Követem Krisztus, úgy kövessetek ti is engem. Amen.